36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úr szolgáló leánya.
Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testélőn,
és mi köztünk lakozzék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon, ami Urunk Jézus Krisztus által.
Amen. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa bejelentette, hogy június utolsó napjaiban újabb konzisztóriumot tart, és a bíborosokkal való tanácskozást rendszeressé kívánja tenni, ami az egyházfői munka újfajta módozatának számít. Közölte Matteo Bruni szentszéki szóvivő a pápa első rendkívüli konzisztóriumát lezáró sajtótájékoztatón csütörtök este. Bíborosi nyilatkozatok szerint a pápa újabb tanácskozást hívott össze a Vatikánba június 27-ére és 28-ára, Szent Péter és Szent Pál ünnepnapját megelőzően. Matteo Bruni a 14. Leó pápa által vezetett első rendkívüli konzisztórium végén számolt be a kétnapos tanácskozásról. Elmondta, szerdán és csütörtökön a Vatikánban ülésező több mint 170 bíboros a szinodalitás és az egyház küldetése témáját mélyítette el a pápával közösen. 20 munkacsoportban dolgoztak, 11 csoportot a 80 évnél idősebb és a római kúrián szolgáló bíborosok alkottak, további 9-et a helyi egyházakat képviselő pápa választó bíborosok. Utóbbiak kaptak lehetőséget, hogy véleményt mondjanak az érintett témákban, de tucatnyi szabad felszólalás is követte egymást. A világ jelenlegi helyzete sürgős választ igényel az egyház egész részéről, idézte a szentszéki szóvivő 14. Leó pápa szavait. Matteo Bruni hozzátette, a konzisztórium aggodalmát fejezte ki a számos helyi egyházat sújtó szenvedés, háborúk és erőszak miatt. 14. Leó arra kérte bíboros társait, segítsenek a pápának, és legyenek egységesek az egyház szolgálatában. Az emberekért végezzék munkájukat, figyeljenek a körülöttük lévő világból érkező igényekre, mivel nem olyan egyházra van szükség, amely csak saját magára figyel. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy személyes vagy csoportos agendák helyett az egyház közös programját kövessék, mivel a bíborosok nem szakértő csapattagjai, hanem hitközösséget alkotnak. A szinodalitás az az út, amelyet Isten elvár az egyháztól a harmadik évezredben, mondta 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon a bíborosoknak, és az első nap végén hozzátette, érzem, hogy szükségem van arra, hogy számíthassak rátok. A pápa bíborosi tanácsadó testülete a konzisztórium január 7-én és 8-án ülésezett a Vatikánban, amelyre meghívták mind a 245 bíborost, köztük Erdő Péter Esztergom budapesti érseket és Németh László belgrádi érseket. A rendkívüli konzisztórium első napjának végén a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója elmondta. A mintegy 170 résztvevő bíboros a szinodalitás és a misszió témái mellett döntött. Ahogy a pápa az első nap a beszédében elmondta, végleges szöveg nem várható, mivel a cél a kollegiális és szinodális stílus elsajátítása és gyakorlása, az együttműködés és valami új létrehozása. Az út ugyanolyan fontos, mint a végkifejlet, ismételte meg 14. Leó pápa záró beszédében a 6. Pál teremben, ismét hangsúlyozva a kollegialitás tapasztalatának fontosságát annak érdekében, hogy közösen megértsük, mit akar a Szentlélek az egyháztól ma és holnap. Fedezzük fel újra a II. Vatikáni zsinatot s annak dokumentumait, kérte 14. Leó pápa katekézisében. Január 7-én a Szent Atya a 6. Pál csarnokban tartotta meg az idei első általános kihallgatást, melynek keretében új katekézis sorozatot kezdett a II. Vatikáni zsinat annak dokumentumain keresztül címmel. Ezúttal bevezető katekézist tartott a zsidóknak írt levél 13. fejezetének 7.-9. verse alapján. Mint fogalmazott, amikor Szent 23. János pápa 1962. október 11-én megnyitotta a zsinatot, úgy beszélt róla, mint egy az egész egyház számára tündöklő nap hajnaláról. Az összes földrész egyházaiból érkezett nagyszámú zsinati atyák munkája valóban egy új egyházi korszak felé egyengette az utat. Kiemelte, a II. Vatikáni zsinatnak köszönhetően az egyház mintegy szóvá, üzenetté és párbeszéddé válik. Elkötelezi magát amellett, hogy az ökumenizmus, a vallásközi párbeszéd és a jó akaratú emberekkel folytatott párbeszéd útján keresse az igazságot. 14. Leó pápa katekézisében elmondta, ennek a szellemiségnek, ennek a belső magatartásnak kell jellemeznie lelki életünket és az egyház pasztorális tevékenységét, mert teljesebben meg kell még valósítanunk az egyházi reformot a szolgálatiság szempontjából, és a mai kihívások tekintetében továbbra is az idők jeleinek, éles szemű értelmezőinek, az evangélium örömteli hirdetőinek, az igazságosság és a béke bátor tanúinak kell maradnunk. A helyes utat kereső emberiségről és a világ átalakulásában irányt mutató egyházról beszélt 14. Leó pápa a jubileumi szentévet lezáró keddi ünnepélyes szertartáson, amelynek keretében becsukta a Szent Péter Bazilika szent kapuját. Ezzel véget ért a tavaly előtt december 24-én Ferenc pápa által megnyitott szentév, amelynek egyik különlegessége éppen az volt, hogy egymás után két pápa vezette. az ünnepélyes kapubezárást a bazilikában bemutatott vízkereszti szentmise követte. Homíliájában 14. Leó a remény zarándokainak nevezte azt a több millió nőt és férfit, aki a jubileumi évben áthaladta bazilika szent kapuján, átlépve az egyház küszöbén. Vatikáni adatok szerint több mint 33 millió hívő érkezett az utóbbi egy év alatt. A pápa úgy vélte, a szent év rámutatott, hogy korunkban a lelki útkeresés sokkal erősebb, mint ahogyan azt gondoljuk. A vízkereszt napján a gyermek Jézushoz érkezett napkeleti bölcsek, akik ma is léteznek, szintén olyan emberek, akik vállalják saját útjuk kockázatainak kihívását, és egy annyira zavaros világban, mint a miénk, szükségét érzik, hogy elinduljanak, keressenek, minden elutasítás és veszély ellenére. Hozzátette, az úton lévő emberek között az egyháznak nem szabad tartania a dinamizmustól, ellenkezőleg értékelnie kell azt és irányítania Isten felé, amely a dinamizmus kiváltója. Isten nem mozdulatlan, ezüst és aranybálvány, hanem élettel teli és életet adó, hasonlóképpen a szent helyeknek, székesegyházaknak, bazilikáknak, kegyhelyeknek, amelyek a jubileumban zarándokállomások voltak, terjeszteni kell az élet illatát, mondta a pápa. Az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézményhálózatának összes központja felkészült a rászorulók befogadására, tudatta a szervezet a távirati irodával közleményében. A rendkívül hideg, havazással kísért időjárás miatt országos vörös kód lépett életbe, amelynek célja az életveszélyes körülmények között élők, különösen a hajléktalanok fokozott védelme. A vörös kód értelmében valamennyi szociális és bentlakásos intézménynek kötelező a fedél nélkül élők hideg miatt veszélyeztetettek befogadása és ellátása, amíg a rendkívüli helyzet tart. Maximális kapacitással működnek és folyamatosan fogadják az érkezőket az Ökumenikus Segélyszervezet hajléktalanokat támogató nappali melegedő és éjjeli menedékhely intézményei. A szervezet munkatársai fokozott megerősített utcai megkereső szolgálatokkal látogatják az ismert tartózkodási helyeken élő rendkívüli időjárásnak kitett rászorulókat. Január 6-án vízkereszt ünnepén Ternyák Csaba egriesek a bazilikában mutatott be szentmisét. A szertartás elején a főpásztor megáldotta a sót és megszentelte a vizet. Szentbeszédében elmondta, az Úr megjelenésének ünnepével lezárul a karácsonyi időszak. Az ünnepnek a karácsonyon túlmutató tartalma az az evangéliumi egyetemesség, mely azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az emberiség egyetemes megváltója. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű dokumentumát idézve a főpásztor kiemelte. Az egyház, vagyis Isten népe, miközben Isten országát meghonosítja valahol, egy-egy nép múlandó javaiból semmit sem veszel, sőt ellenkezőleg a népek képességeit és erkölcseit, amennyiben jók, elfogadja és támogatja, és elfogadva megtisztítja, erősíti és nemesíti azokat. A közös hit tesz bennünket hittestvérekké, olyan emberekké, akiknek egy a szíve és a lelke, tette hozzá.
Érdemes felfigyelni arra, hogy míg karácsony éjszakáján a zsidó népnek a gyermekei voltak Jézus körül, vagyis a pásztorok, addig vízkeresztkor az Úr megjelenésének ünnepén a hangsúly a napkeleti bölcsekre tevődik, vagyis a pogányokra. Hiszen Jézus követői között ott vannak a zsidók, nagyon sokan a zsidók közül, az első keresztények a zsidók közül kerültek ki, és ma is vannak nagyon sokan zsidó származásúak, akik keresztények. És ott vannak a pogány nemzetek, mint ahogy eredetileg mi is magyarok is pogányok voltunk, de mind közösen valljuk meg a krisztusi hitet. Vízkereszt ünnepén a napkeleti bölcsekre emlékezünk tehát, akik keletről érkeztek, hogy imádják az újszülött gyermeket és királyt. A bölcsek azonnal azt kérdezik, hol van a zsidók most született királya, és ajándékokat adtak át neki. Információik voltak, hiszen tudósok voltak, és tanulmányozták a régi írásokat, információik voltak újszülött zsidók királyáról, sőt arról is a régi írások szerint, a proféták írásai szerint, hogy hol fog megszületni. Hogyan találhatták meg ezek a messze távolról érkezett bölcsek a betlehemi kisdedet? Hogyan jelent meg nekik? A mai evangéliumban hallottuk. A csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Nem azon csodálkoztak, hogy egy Isten háta mögötti kis településre vezette őket a csillag, vagy hogy éppen egy egyszerű istálló fölött állt meg a csillag. Az evangélium nem csodálkozásról beszél, hanem arról, hogy nagyon megörültek. Mennyi tanítás van számunkra ezekben az egyszerű szavakban. Nagyon megörültek. A napkeleti bölcsektől megtanulhatjuk ma az öröm fontosságát. Minden út ugyanis, amely Jézushoz vezet, minden út, ami Jézushoz vezet, az tele van örömmel.
A Szent Mise végén Csizmadia István plébános köszöntötte Ternyák érsekatyát, akit 1993-ban ezen a napon szentelt püspökké Szent II. János Pál pápa. A szentelt víz a lelkünket tisztítja meg. Megszentelték a Tiszát Szolnokon. A görögkatolikus egyház egyik legősibb szertartásának lehettek tanúi azok, akik január 5-én délután a szolnoki Sólyapályánál jártak. A Szent Tamás általános iskola pedagógusai és tanulói, a szolnoki görögkatolikus parókja szolgálattevői és hívei együtt imádkoztak a Tisza partján Kocsis Fülöp metropolitával, aki megszentelte a folyóvizét és áldást adott a jelenlévőknek. A Szent Tamás görögkatolikus óvoda és általános iskola iskolai intézményegységeitől gyalog, liturgikus zászlókat követve gyönyörű hóesésben indultak el a résztvevők a Sólyapályához. Útközben sok gyerek szólította meg Kocsis Fülöp atyát kérdéseivel. A folyóparton tartott szertartáson Szkiba Tibor parókus és Boros András segédlelkész szolgált a metropolita oldalán. A szentelés szertartásában vízbe mártott gyertya Jézus Krisztust jelképezi, kezdte tanítását a metropolita, aki által a víz megszentelődik. Mire használjuk a vizet? Tette fel a kérdést a gyerekekhez fordulva. A válaszokra reagálva pedig kiemelte, az egyszerű vízzel a piszoktól tudjuk megtisztítani magunkat, a szentelt víz viszont a lelkünket tisztítja meg. Azoknak van szüksége rá, akik jók akarnak lenni, és le akarják győzni a rosszat. A szentelt víz segítségével ez sikerülhet, fogalmazott Kocsis Fülöp metropolita. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Szabad Egyetem szekciója szervezésében Baric Sarolta Laura Domonkos szerzetes közgazdász, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola morálteológiai tanszékének docense tart előadást január 13-án kedden 18 órakor a Lajosvárosi Találkozások Házában. Az előadás témája Létezik-e keresztény gazdaság? Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus jól lakatott 5000 embert, nyomban felszólította tanítványait, hogy szálljanak a bárkákba és keljenek át a túlsó partra, Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Közben beesteledett. A bárka mélyen bent járt a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel, ellenszelük volt ugyanis, az éjszaka negyedik őrváltása idején a vízen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket. Amikor meglátták, hogy a vízen jár, azt hitték kísértet. Elkezdtek kiabálni, mert mindnyájan látták őt és megrémültek. Ő azonban mindjárt odafordult hozzájuk, és így szólt: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Azután beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. Azok egészen magukon kívül voltak a csodálkozástól, mert nem okultak a kenyérszaporításból, és a szívük még érzéketlen volt. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! El akarta kerülni őket. Meglepő Jézus részéről ez a lépés. A tanítványok felé indul, de közben, mintha el akarná kerülni őket. Mindennapi tapasztalataink között vannak hasonló élmények. Isten, mintha szándékosan bujócskát játszana velünk. Kétségek közt hagy, szinte végsőkig próbára teszi erőnket, türelmünket. Miért? Ha már egyszer vállalta a földi életet, ha már kinyilatkoztatta magát Jézus által, miért nem teszi ezt tökéletesen nyilvánvalóvá? Miért nem tesz egyértelművé mindent, hogy pontosan lássuk, miről is van szó? Miért engedi, hogy kísértetnek véljük? Mert nem az egyértelműségben, a világosan látásban, hanem a kölcsönös szeretetben tudja egészen kinyilatkoztatni magát. Megismerni a szeretetet pedig annyi, mint hinni benne. A vízen járó Jézus nem félelmet akar kelteni tanítványaiban, hanem szeretetüket akarja növelni. A tanítványok bárkája hű képe bizonytalan emberi létünknek, amely az elemeknek kiszolgáltatva igyekszik a túlpart felé. Ahogy Jézus beszáll a bárkába, a szél és a víz elcsendesedik, és a tanítványok félelme is eloszlik. Kimondott vagy kimondatlan, magunk elől is rejtegetett szorongásaink csak akkor oldódnak fel, amikor Jézust bárkánkba, törékeny és bizonytalan mindennapjainkba befogadjuk. Az ő vízen járása nem erőfitoktatás, magamutogatás. Szelíd, de erőteljes kinyilatkoztatás Istenről, aki uralkodik a természet erőin. Az pedig, hogy beszáll a bárkába, jól lehet, semmi szüksége törékeny eszközre, felér egy szeretet vallomással. A tanítványok szíve még érzéketlen ilyen finom jelzések megértésére. Előlük a háborgó, majd megnyugvó felszín még eltakarja a titokzatos mélységet. De talán legközelebb, amikor újra haragos lesz a tenger, s bárkájuk ide-oda hánykolódik a hullámok taraján, eszükbe jut a szó. Bátorság, ne féljetek, és maguk mellett érzik az Urat, akinek lába alatt a hatalmas hullámok, lágy szőnyeggé simulnak.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Videli ho kráčať po mori. Len čo Ježiš nasítil 5000 mužov, prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsajde, kým on rozpustil ľud. Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dúl proti ním. A nad ránom, kráčajúc po mori, blížil sa k ním a chcel ich obísť. Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to Mátoha a vykríkli. Všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril. Schopte sa, to som ja, nebojte sa. Vstúpil k ním do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi, ich srdce bolo otupené. Počuli sme slovo Pánovo.
Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
Atunci las hai sitjár daslen, peske sitjár den, te besenandei bárka, te zsán odoringalo popái, vortale betezda, ke zsiatunci vojmu kell pestar lebutezsénen. Nai sárdas lendar, haj palakodi opre gélas poplai, te rudilpe. Te lakadi bráma, andre rákilas. E bárka abba dúr andre pírlas, ande dária. Voj kote ársi las korkoropei dolma, kanadiklas. Ke cse páres círden le trádi maszki béje, ke o balval tum nem osztár purdelas lenge, andala rátyakos tártoloszári tongo pujári massza császolaszpe, te gélas, kas pasa lende, zsit popái pírdas. Kam lesz te krújillen? Kanak odol dikle, ke popái pírel, kodig indi szárde, ke csohán oszló, háj eline pete vátyinte csingarden, ke szavore zséne dikle lesz, háj daranasz. Voj pale, anda jekkotor boldas pelenge. Troma, meszom, nadaran. A tuncsi ánd rebes lesz, mi bolyan de bárka, ha je balval torgyi lesz. Kateri csudi, csizsán naszkáj te a ven, keinke csile márengi csuda csizsán lesz, tante ára kellan de peszke gógyi, lengó jíló, inke csizsán lesz, te hatyárel.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangelium nach Markus. Gleich darauf forderte er seine Jünger auf, ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend war das Boot mitten auf dem See, er aber war allein an Land. Und er sah, wie sie sich beim Ruder abmühten, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache ging er auf dem See zu ihnen hin, wollte aber an ihnen vorübergehen. Als sie ihn über den See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. Alle sahen ihn und erschraken. Doch er begann mit ihnen zu reden und sagte, »Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.« Dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Sie aber waren bestürzt und außer sich, denn sie waren nicht zur Einsicht gekommen, als das mit den Broten geschah, ihr Herz war verstockt. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Julián vértanú és Szent Bazilissa szűz. Egyiptomban születtek, 303. január 9-én haltak meg. A tiszteletre méltó házaspár csodálatos életét a legendák szép csokra veszi körül. Mindezek azonban nemhogy kisebbítenék érdemüket, hanem inkább mindannyiunkat elgondolkoztatnak a Jézus Krisztushoz való hűségről. Az alábbiakban azonban álljon itt közös életük története, megtisztítva a bizonyíthatatlan legendáktól. Ez is elég arra, hogy mindkettőjüket a szívünkbe zárjuk. Julián Egyiptomban született, előkelő szülők egyetlen fia volt. Okos, művelt ifjú, gyakran olvasta a Szentírást és a vértanúk történetét. Titokban szüzességet ígért az Úr Jézusnak, ám szülei arra kérték, hogy házasodjon meg és legyen édesapa. Ekkor kezdődött el belső vívódása. Tisztelte és szerette szüleit, nem akarta őket elszomorítani, de a Jézusnak tett ígéretét sem akarta megszegni. Az Úr azt sugalmazta neki, hogy teljesítse szülei kívánságát, mert ő segítségére siet. Így is történt. Feleségül vette a városka legbuzgóbb leányát, Bazilisszát. Az Úr megérintette Bazilissza szívét is, és mindketten szüzességet fogadva Istennek éltek. A szülők halála után remetteként éltek, egymáshoz közel épített két külön cellában laktak. Mások is követték példájukat. Julián cellája köré férfiak telepedtek le, Bazilissza cellája köré pedig tiszta életű nők és leányok. Egy csodálatos remete telep jött létre. Egy régi írás így ír erről: Julián, mint a nap, Bazilissza pedig, mint ahogyan a hold, úgy világítottak társaiknak. Valamennyien egyszerűek, alázatosak, szegények voltak, és lélekben nagyon boldogan éltek. A tisztátalanságnak még a legkisebb lehelete sem férkőzött hozzájuk. Csendes békéjük azonban nem sokáig tartott. 303-ban kitört a híres Diokléciánus féle keresztényüldözés, és ennek első szele őket is elérte. Remete telepükön katonák jelentek meg, akik felszólították őket, hogy tagadják meg Krisztust, áldozzanak a pogányisteneknek. Mindkét telep lakói megtagadták ezt. Bazilissza arra kérte Istent, hogy őrizze meg övéinek tiszta szívét, inkább halljanak meg, mint hogy tisztaságukon csorba essék. Isten meghallgatta őt, és váratlanul erős, ragályos betegség tört ki a női telepen, melynek következtében valamennyien meghaltak. Amikor a pogány katonák másodszor is visszatértek, Bazilissza remete telepe nagy és néma temetőre hasonlított. A feldühödött katonák vezérükkel, Marcián kormányzóval felgyújtották Julián telepét, hogy mindannyian benne égjenek. Őt pedig kifeszítették négy oszlop közé, és kegyetlenül megkínozták. Legjobban az ostorozás fájt. Eközben történt, hogy az egyik katona ostorának végéről leszakadt az egyik ólomgolyó, és kiütötte a mellette álló katona szemét. A kormányzó parancsára pogánypapok jelentek meg, és mindent elkövettek, hogy visszaadják a szemevilágát. Eredményt azonban nem értek el. Akkor a haldokló Julián Istenhez könyörgött, kereszttel jelölte meg a beteg szemet, és az azonnal meggyógyult. A meggyógyult katona így kiáltott fel: egyedül csak Krisztus az igaz Isten, ő gyógyított meg. Ekkor Marcián a katonát azonnal lefejeztette. Juliánra újabb szenvedések vártak. Megláncolva vezették körül a városkában. Celsus, a kormányzó fia, szobájában figyelte az utcai zajt. Abban a pillanatban látomása volt. Látta, hogy egy fehér ruhás angyalsereg Julián fejére egy drága kövekkel díszített koronát tesz. Erre otthagyta a könyveit, hangos szóval kereszténynek vallotta magát, és Juliánhoz szegődött. A feldühödött apa mindkettőjüket börtönbe záratta. Itt azonban égi fényesség támadt, és az őrtálló katonák is Jézus tanítványai lettek. Egy Antal nevű pap pedig titokban bement hozzájuk, és valamennyiüket megkeresztelte. Celsusszal együtt 20-an voltak. A keresztény Julián ezt is kiimádkozta. Amikor a kormányzó mindezekről tudomást szerzett, kiadta a parancsot, hogy Juliánt és társait forró olajban főzzék meg. Amikor a vesztőhelyre vitték őket, egy temetési menettel találkoztak. Julián imájára a halott feltámadt, mert ezzel gúnyolta őt a kormányzó: ha Krisztus az igaz Isten, szólj neki, hogy támassza föl. A föltámadt fiú is csatlakozott hozzájuk. Celsus arra kérte apját, hogyha Isten megmenti őket a forró olajtól, adjon neki 3 napot, hogy elbúcsúzhasson édesanyjától. A vértanúk énekelve léptek a forró olajba, s Isten mindnyájukat megőrizte. Celsus odahaza édesanyját is Jézushoz vezette. Amikor apja ezt megtudta, azonnal döntött, egyeseket megégetett, másokat pedig Juliánnal együtt lefejeztette. Valóban csodálatos Szent Julián és Szent Bazilissa szűz élettörténete, s mindaz, ami körülöttük történt. Jézus csodálatosan mutatja meg hatalmát olykor, hogy minél többen higgyék, hogy ő valóban az Isten fia, a világ egyetlen üdvözítője.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Délidőben.
Január 9-e, péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Marceleket. A Marcel a latin Marcellus családnévből származik, ez pedig a Márkus becézőjéből. Más elmélet szerint szintén latin eredetű a név és jelentése: mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. A Marcellek védőszentje az az első Szent Marcellus pápa, akinek az a nehéz feladat jutott osztályrészül, hogy a Diocletianus féle üldözés szétzilálta egyházkormányzatot újból megszervezze. Számkivetést is szenvedett, és 308 körül hunyt el. Ismerünk és tisztelünk még egy másik Szent Marcellust is, aki a szíriai Apamea püspöke volt. Boldogan és buzgón végre akarta hajtani nagy Teodózius császár rendeletét, hogy a pogány szentélyeket le kell rombolni, ám a feldühödött pogányok meggyilkolták 389-ben. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Marcell nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Ma az ünnepelteket a következő felvétellel köszöntjük. A Jóisten éltesse őket!
Az érdem, az erőm túl gyorsan fúj el, pedig én úgy szerettelek, úgy szebben nem lehet, s ha nem is voltam mindig veled,
tudottam, meg mindenem. Te hagytad elveszítenem.
Pedig én úgy szerettelek, hogy szemben nem lehet. S ha nem is voltam mindig veled, sose voltam ellenem. És csak benned hittem, s most csak a szép.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz január 9-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1554-ben született 15. Gergely pápa, aki ezen a néven lépett a katolikus egyház trónjára a történelem 234. pápájaként. 1621-től haláláig volt pápa. Magas kora és betegsége miatt a kúriai ügyek vezetését unokaöccsére, Ludovico Ludovisi bíborosra bíztam, így sikerült regnálásának rövid idejét is energikus lépésekkel és jelentős döntésekkel a történelem lapjaira felvésni. Kiegyensúlyozott és higgadt politikával kezelte mind a belügyi, mind a külügyi problémákat. A pápai állam és az egyház belső ügyeit a reformok jegyében folytattam. Legjelentősebb lépéseként megreformálta a pápa választás szabályait, amely mind a mai napig a konklávék alapját képezi. Emellett 1622-ben megalapította a hitterjesztési kongregációt, amely elsőként állandó kongregációként foglalkozott a katolikus hit terjesztésével. 1898-ban született Bánki Vilma színésznő, a némafilmek egyik legnagyobb magyar sztárja, akinek eredeti neve Koncsics Vilma volt. Az első színész volt, akinek megtervezett tudatos márka bevezetési kampányt szerveztek. 1925-ben a filmtörténet első ilyen akciójára került sor. A törékeny, egyébként 163 cm magas, tengerkék szemű, szőke, európai szépség amerikai bevezetéséhez a The Hungarian Rhapsody néven ismerté vált kampányt készítették. Amerika szerte Bánki megérkezése előtt már jóval képeslapok tömkelegét lehetett kapni, amelyek mind a szépséges csillagot ábrázolták. Magazinok címlapján jelent meg, és az elkészült filmekhez később is emlékeztetőket lehetett vásárolni fotókkal. A színház élet tudósítója New Yorkból hírtadva hatalmas neoreklámokon, óriás plakátokon, utcákat keresztbe átívelő Bánki arcképével, nevével dekorált reklámokról számolt be meglepődve. Első filmje után valósággal Bánki lázban égett Amerika, Sam Goldwyn szervezésének köszönhetően. Bánki Vilma színésznő kiegyensúlyozott, békés, boldog házasságban élt. 1919-ben Budapesten született Bulányi György, piarista, tanár, a Bokor katolikus bázis közösségek vezetője. A kegyes tanítórendi tanárképző főiskolán, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen német-magyar szakon végzett. 1943-ban szentelték pappá a piarista rendben. Ezután piarista gimnáziumokban tanított Sátoraljaújhelyben, Tatán és Debrecenben. Debrecenben fogott hozzá 1945-ben egy Kolakovics nevű horvát jezsuita ösztönzésére, a Bokor nevű kisközösség szervezéséhez, amelyet a korabeli hatóságok illegális, államellenes szervezkedésnek minősítettek, így Bulányi Györgyöt 1952-ben életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. 1956-ban kiszabadult, és a budapesti belvárosi plébánián lett kisegítő lelkész. Hosszú rejtőzködés után csak 1958 áprilisában fogták el ismét. A börtönből végleg 1960-ban szabadult. Ezután szállító munkásként dolgozott. Élete végéig a piaristák budapesti rendházában élt, és ott is misézett. 2005-től 2010-ig, azaz haláláig a piaristák budapesti kalazanténum, azaz a piarista rend magyarországi rendtartományának hittudományi és tanárképző intézetében, növendékházában, rendházában élt. 1921-ben született Keleti Ágnes tornásznő, aki összesen 10 olimpiai érmet szerzett. Keleti Ágnes a magyar tornasport legeredményesebb versenyzője volt, 5-szörös olimpiai bajnok, akit 2004-ben a nemzet sportolójává választottak. 1940-ben nyerte első magyar bajnoki érmét, 46 alkalommal nyert magyar bajnokságot, 7-szeres csapatbajnok. A 48. évi nyári olimpiai játékokon az ezüstérmes csapat tagja volt. Bár egy sérülés miatt nem vehetett részt a versenyen, az ezüstérmet megkapta, lévén, hogy az ezüstérmet nyert csapat tagja volt eredetileg. Az 52-es olimpián a talajbajnoka volt. 1956-ban háromszeren és kéziszer csapatban nyert olimpiát. Közvetlenül az 56-os olimpia után Ausztráliában, majd 1957-ben Izraelben telepedett le, ahol főiskolai tanár és edző volt. Izraelben megteremtette az izraeli tornasportot. 1958-tól 80-ig az izraeli tornász válogatott edzője, 59-től 60-ig az olasz tornász válogatott edzője volt. 1983-tól 88-ig izraeli kluboknál volt edző. 1957-től 80-ig az izraeli testnevelési főiskola tanára volt, és nemzetközi versenybíró. 2002-ben került be az International Gymnastic Hall of Fame-be. Önéletrajzi könyve 2002-ben egy olimpiai bajnok három élete címmel jelent meg. 1944-ben Angliában született Jimmy Page, angol gitáros, zeneszerző és producer, a brit birodalmi érdemrend birtokosa, aki pályafutását segédzenészként kezdte Londonban. Ezután a The Yardbirds-ben volt tag. 1968-ban alapította meg a Led Zeppelint. 2003-ban a Rolling Stone magazin minden idők 100 legjobb gitárosának listáján a 9. helyet foglalta el. 2011-ben a Rolling Stone módosította a listán, ezen már a 3. helyre rangsorolták. A Gibson minden idők 50 legjobb gitárosa listáján a 2. helyet érte el. 2007-ben a Classic Rock magazin a 4. helyre rangsorolta a 100 gitárhős listáján. 2-szer iktatták be a Rock and Roll Hall of Fame-be, először a Yardbirds, majd másodszor a Led Zeppelin tagjaként. 1954-ben született Dés László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művész, jazzzenész, zeneszerző. A Kalózok, az Üvegtigris és a Miniszter félrelép című filmek és a Dzsungelkönyve című musical zeneszerzője ő. Tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola jazz tanszakán végezte, szoprán és tenor szaxofonon játszik. 1979-től a Dimenzió együttes vezetője volt, 1987 óta a Trio Stendhal zenekarban játszik. Számos film és színházi zenét szerzett, Bereményi Gézával, Geszti Péterrel dolgozik együtt társszerzőként. Liszt Ferenc díjas. Mindemellett 4-szer kapta meg a legjobb szólistának járó díjat, 1-szer pedig a kritikusok díját. Lemezei közül megemlítem a Dimenzió 1-2, a Fal mögött, a Hallgass kicsit, az Üvegtigris és a Kalózok című lemezeit. 1982-ben született Katalin Cambridge-i hercegném, akinek eredeti neve Catherine Elizabeth Middleton, Vilmos, brit királyi herceg, Cambridge hercegének felesége ő. Esküvőjükre 2011. április 29-én került sor Londonban. Tanulmányait a skóciai St. Andrews Egyetemen végeztem, ahol 2001-ben találkozott Vilmos herceggel. Romantikus kapcsolatukat egy több hónapig tartó szakítás törte meg 2007-ben, de továbbra is barátok maradtak, és még ugyanabban az évben újra egy pár lettek. Amint kapcsolata Vilmossal a nyilvánosság tudomására jutott, két a média figyelmének középpontjába került. Sok dicséretet kapott kifinomult ízlései és öltözködése miatt. Vilmos herceg 2010-ben egy kenyai vakáció során kérte meg a kezét. Az eljegyzést hivatalosan 2010. november 16-án jelentették be Károly Velszi herceg irodájában, a Clarence House-ban. Az esküvőre, ahogy már említettem, 2011. április 29-én került sor a Westminsteri apátságban. 2013. július 22-én megszületett Vilmos és Katalin hercegné első gyermeke, György Cambridge-i herceg, aki a harmadik helyet foglalja el a trónöröklési sorban. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1837-ben hunyt el Hochmeister Márton, erdélyi könyvkiadó és könyvnyomtató. 1790-ben ő indította meg az Erdélyben megjelenő első magyar nyelvű újságot, az Erdélyi Magyar Hírvivőt, mely később Kolozsvári Híradó címen jelent meg. 1954-ben hunyt el Vízvári Mariska, a Nemzeti Színház örökös tagja, akinek eredeti neve Viszkidenszki Mária volt. Egy színész dinasztia tagja volt, Szigeti József unokája, Viszkidenszki Gyula és Szigeti Jolán lánya, Tapolcai Gyula anyja. Számos naíva, majd komikus szerepet játszott. Ismertebb filmjei voltak a Talpalatnyi Föld és a Nem élhetek muzsika szó nélkül. Nem csak remek színésznő volt, hanem közvetlen stílusban megírt szakácskönyve is maradandó. 1999-ben 55 éves korában hunyt el Juhász Jácint, színész, akire leginkább a Cimbora nevű gyermekeknek szóló műsorból, valamint a korai Jancsó filmekből emlékezhetünk. Nem egyszer halálhírét költötték, de ő csak nevetett rajta, pedig már végzetes korral birkózott. Legutolsó szerepe Jonatán volt az Isten pénze nevű musicalben. A színházban úgy emlegették, mint a megbízhatóság és a pontosság mintaképét, hiszen soha még betegen sem késett el a próbákról vagy az előadásokról. Csupán egyetlen szerepet utasított vissza. A Magyar Rapszódia című filmben nem játszott el annak a nyilas tisztnek a figuráját, aki 44 karácsonyán a Dunába lövette az üldözötteket. Juhász Jácintot élete utolsó évében számos családi tragédia érte. Hamarosan ő is követte szeretteit. Mindössze 55 évet élt. 2013-ban hunyt el Molnár Dánielné, Ilcsi néni, kozmetikus, üzletasszony, az Ilcsi féle kozmetikai szerek megalkotója. Budapesten járt kozmetikai iskolába, melyet 1956-ban végzett el. Majd a Vénusz Fodrász Szövetkezetben dolgozott 20 évig. Ezután a Divat Fodrász Szövetkezetbe került. 1978-ban tett mestervizsgát. Fiával megalapította Natur kozmetikai cégét. Másik fia pedig a közismert Molnár Dániel volt, aki sportújságíró volt, és 2003-ban hunyt el. Ilcsi nénit 1999-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki, a növények kozmetikai alkalmazásának elterjesztése és népszerűsítése érdekében végzett tevékenységéért, eredményes és sokaknak örömet szerző magánvállalkozói munkájáért. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1475-ben Hunyadi Mátyás levélben értesítette a pápát, hogy megfelelő segítség mellett felveszi a harcot a törökkel. 1620-ban Bethlen Gábor elfogadta a Magyarország fejedelme titulust, elutasítva, hogy király legyen. A pozsonyi országgyűlés ajánlotta fel a királyi címet. 1889-ben dr. Hermann Hollerit szabadalmaztatott egy elektromágneses számláló szerkezetet. 1995-ben Valeri Poljakov, orosz űrhajós, eltöltötte 366. napját a Mir űrállomáson. Ezzel ő lett az az ember, aki a leghosszabb ideig tartózkodott megszakítás nélkül a világűrben. 2007-ben Steve Jobs bemutatta első okostelefonját, az iPhone-t. A bemutató a Macworld konferencián volt. És végül, de nem utolsó sorban, Panamában ma van a mártírok napja. Kedves hallgatóink, január 9-i kalendáriumunkat hallották.
Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közénk, de mögötte már látjuk a fényt. Ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejthetjük el. Minden percét a szívemben őrzöm, és titkolom, hogyha kell. Míg az arcod láthatom én, míg a kezed nyújtott felé, ez a hosszú ősz még az enyém. Legyen úgy, ahogy eltalált a sorsunk. Soha már, ahogy akkor, akkor együtt voltunk, hát legyen úgy, ha máshogy nem, legyen úgy. Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közénk, te mögötte már látjuk a fényt. Lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet, úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor remélted, majd lesz talán egy fényes, könnyű élet, úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor remélted, lesz őszre tél, szenvedély, és a rosszat elfelejtjük, és tavasz nyár megtalál, minden reggel újra kezd.